Szeretettel és örömmel köszöntelek így együttesen is mindnyájatokat. És mivel fiatalok, gyermekek is vannak közöttünk, ezért engedjétek meg, hogy egy nagyon rövid példázatot osszak meg veletek. Ez egy olyan példázat, amit Jézus nem is gyerekeknek mondott, hanem felnőtteknek mondta, más példázatokkal karöltve. De mégis kíváncsi vagyok, hogy ti, mint fiatalok vagy gyermekek, mennyire értitek. Nagyon egyszerű lesz. Máté evangélium a 21. fejezetében a 28. verstől olvasom, egészen a 31-ig. Jézus így kezdi ennek a példázatnak az első gondolatát. De mit gondoltok? Tehát így kezdődik, de mit gondoltok? Volt egy embernek két fia. Ugye úgy kezdődik, mint ahogy már megszoktuk, aztán az utóbbi időszakokban a mesék szoktak így kezdődni. Nyilván nagyon sok mese egyébként a Bibliából származik, csak ezt nem tudjuk. Mi csak a mesét ismerjük, a Bibliát meg kevésbé. És azt Jézus így mondta tehát, hogy mit gondoltok? Volt egy embernek két fia. És oda ment az elsőhöz, mondta neki. Eredj, fiam, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Azt pedig mondta, nem megyek. De azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is odament, és hasonlóképpen szólt, hogy munkálkodjál, fiam, ma az én szőlőmben. Azt pedig felállt, és mondta néki, én elmegyek, uram, de nem ment el. Mindjárt befejezem a példázatot. Ugye különös, hogy két fiúról beszél Jézus, hogy egy apának volt két fia, az egyik azt mondta, hogy majd munkálkodj. Mit jelent ez, hogy munkálkodj ma az én szőlőmben? Ugye nyilván annak idején, ha valaki szőlő termesztéssel foglalkozott, akkor a szőlő akkor termett jól, ha foglalkoztak vele. Igen. De Jézus más értelemben is azt mondja, hogy menjetek, keressétek meg az embereket, és hívjátok meg őket az örök életre. Hogy ne csak itt leéljék a maguk 70-80 évét, és meghalljanak, hanem hogy ez eközben a néhány évtizeden belül, ameddig itt élünk, az emberek kívánkozzanak az örök élethez, az örök életre Krisztussal találkozni. Munkálkodjatok az én szőlőmben. Ezt jelenti. És az első azt mondta, hogy nem megyek. A másik azt mondta, hogy elmegyek, de mind a kettő fordítva csinálta. Az első azt mondta, hogy nem megyek, hogy elmegyek, uram, de nem mentem. Köszönöm szépen, mert itt a szememmel összekevertem saját magamat, tehát újra kezdem. Eredj, fiam, munkálkodj ma az én szőlőmbe. Azt pedig felelvén azt mondta, nem megyek. De aztán meggondolva magát elment, tehát meggondolta magát, a nem kimondása után meggondolta magát és elment. A másik meg nagyon szépen válaszolt, hogy elmegyek, uram, de nem ment el. És a kérdés a következő. És ezt kérdezem. Jézus is ezt kérdezte. A kettő közül. Mit gondoltok Jézusnak? Az volt a kérdése, hogy melyik cselekedett helyesen? Nem ezt kérdezte Jézus, hogy melyik cselekedett helyesen? Egyik sem. A kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Jézus nagyon érdekeset kérdezett. Melyik teljesítette? És most ezt kérdezem tőletek, fiatalok vagy gyermekek. A kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Nagyon egyszerű a kérdés, tehát nem bonyolult. De melyik teljesítette az atya akaratát? Melyik teljesítette az atya akaratát? Amelyik azt mondta, hogy nem megyek, vagy amelyik azt mondta, hogy elmegyek. Melyik teljesítette az atya akaratát? Amelyik azt mondta, hogy nem megyek, vagy az, amelyik azt mondta, hogy elmegyek. Melyik teljesítette az atya akaratát? Különös, ugye? Nagyon rövid a példázat és elgondolkoztató. És ez érdekes, hogy Jézus nem a gyerekeknek mondta, hanem a felnőtteknek, de a gyerekek is tudnak rá válaszolni. Melyik teljesítette az atya akaratát? Amelyik azt mondta, hogy nem megyek el, vagy az, amelyik azt mondta, hogy elmegyek, Uram. Melyik teljesítette az atya akaratát? Na, melyik teljesítette az atya akaratát? Megvan a válasz. Én várom a választ, nyugodtan mondhatjátok hangosan. Melyik teljesített az? Mi volt az atya akarata? Mi volt az atya akarata? Azt mondja, munkálkodjál az én szőlőmben. És az első azt mondta, hogy nem megyek. A másik azt mondta, hogy én elmegyek. És végül melyik teljesítette az atya akaratát? Igen. A pedig ő azt mondta, hogy nem megy el. Hát mi történt? Meggondolta magát. Ezt jegyezzétek meg. Mi emberek meggondolhatjuk magunkat. Ennek nagyon sok több tanúsága van. Engedjétek meg, hogy én most ennyire röviden összefoglaljam ezt a tanúságot. Gondolkodjunk. A többin gondolkodjunk. Hagyj ne bontsam itt túlzottan tovább ezt. És ezután azt mondja Jézus, a kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? És mondták néki, az első. Mondta néki Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. És egy megdöbbentő zárással fejezte be Jézus ezt a példabeszéd kérdést. Hogy akiket a földön lenéznek, azok megelőzik a hívőket. Mert vannak, akik meggondolják magukat. Látszólag tagadnak, és a végén meggondolják magukat. Akik meg nagyon nagy igent mondanak, azok meg nem teljesítik. Hogy van ez? És ezt Jézus látja, hogy az emberi élet ennyire visszás tud lenni. Én kívánom, hogy jól gondoljuk meg magunkat. És ahogy a szombatiskolánkkal foglalkoztunk, én továbbra is mindig újabb és újabb kérdéseket találok és fedezek fel, és most is hadosszak meg veletek röviden egy ilyen gondolatot. Ugye az Isten beszéde a szombatiskolai témánk, és azon gondolkoztam, hogy mi milyen módon viszonyulhatunk az Isten beszédéhez. Egy bizonyos szempontból szeretnék most egy rövid gondolatot megosztani veletek, esetleg kérdéseket is közbe föltennék. Ugye a nagy küzdelem színpadán mi volt az Isten beszédének a sorsa? Erről szólt most a szombatiskolánk jelenések könyve 14. fejezete alapján. Mindenki hozzájuthatott a középkor során a Bibliához, mint könyvhöz? Nem. És ez minek volt köszönhető, vagy kinek volt köszönhető, hogy nem lehetett, pedig együtt volt az Ó és Új Szövetség, fordítás, minden együtt volt, lehetőség lett volna esetleg azért terjednie a Bibliának valamilyen módon? Persze. Minek vagy kinek volt köszönhető, hogy nem jutottak hozzá az emberek a Szentíráshoz? Rendkívül egyszerűeket kérdezek. Ugye az ellenségnek, sátának. Ma könnyű hozzájutni a Bibliához 1800-as évek után? Hát én nekem is akadt, néha százával tudtam osztani ingyen, mert volt egy támogatónk, tehát ingyen is adhattuk a Bibliát, néha azt kellett mondjam egy-egy előadáson az embereknek, hogy adok szívesen mindenkinek, csak egyet kérek. Ne a polcra tegyük föl, hanem olvassuk. Csak az vigye el, aki olvasni akarja. Aki csak azért viszi, mert a többiek is viszik, az ne vigye. Tehát le kellett beszélni, annyira tudtunk adni. És mit gondoltok, sátán itt most megadta magát? Tehát most van Biblia, akkor ő most elmegy pihenni? Ugye különös, egyszerű a kérdés, mint ahogy a Jézusi példázat is nem bonyolult. Ma mindenki hozzájuthat a Bibliához ingyen, de az ellenség nem adta föl a küzdelmet. Vajon milyen az ellenség küzdelme a Bibliával? Ugye a tanulmányunk is érintette, hogy hányféle eszmeiség létezik, amelyik kicsavarja a gondolkodásunkat. Ma a Biblia könnyen hozzáférhető, Csak már az emberi gondolkodás alkalmatlan az Isten szavának a befogadására, meg a jó megértésére. Tehát most már nem a Bibliát támadja, hanem bennünket. Csak előrejáróban mondom, és majd a végén röviden visszatérek rá, hogy ezért fontos Máté Evangélium a 24. és 25. fejezetének az a négy példázata, amelyik szintén rövid, egyszerű, tehát Jézus mondta el, és rólunk emberekről szól. Ha így elmondom ezt, hogy a Máté 24-25. Fejezetében lévő négy példázat, így mennyire tud emlékezetekbe fölpörögni, hogy melyik is az a négy példázat? Hogy van sorban ez a négy példázat? És miről szól az a négy példázat? Mert rólunk szól. Mert mi rólunk, tehát Jézus minket látott a négy példázatban. Tehát minden, mi a négy példázatban mi szereplők vagyunk. Csak az a kérdés, hogy hova akarjuk magunkat a példázatok során elhelyezni. Tehát olyan négy példázat hangzik el, ahol mi ott vagyunk, mint szereplők. És ezen gondolkodjunk, most nem megválaszolni akarom, hanem kívánom, hogy gondolkodjatok, hogy mi melyik szereplői akar, melyik példázatnak melyik szereplői vagyunk. Ugye a szolgák példázata, a szüzek példázata, a talentumok példázata és a juhok és kecskék példázata. Ez nem véletlenül van így fölépítve. Nem véletlenül. Ennek értelmes gondolati sorrendje van az, hogy miért így egymás után követi ez a négy példázat. Azon gondolkoztam az utóbbi időben, hogy különösen amikor így az internet világa megjelenik, hogy rendkívül sok beszéd hangzik el. Nagyon sok beszéd, és nagyon sok prédikáció. És látom azt is, hogy emberek különböző prédikációkhoz adják oda az elismerő szavukat, és én meg néha ellenkeznék vele. Tehát olyanokat dicsérnek, akiktől én killódok, mások, akiknek meg a beszédére oda kéne figyelni, azokat meg nem értékelnek. És ez gondolkoztatott el egy bizonyos számotokra is úgy megosztom ezt a gondolatmenetet, hogy mi foglalkoztatott. Az Isten beszédéhez való viszonyunkat ugye a Nagy Küzdelem című könyvben Ellen White leírja. Nem tudom, hogy mennyire kutatjátok a Nagy Küzdelem című könyvet, különösen mondjuk a Szentírás Védőbástya című fejezet ezzel kapcsolatban nagyon fontos. És ott leírja, hogy vannak emberek, akik a hitük alapjaként a Bibliát, és így mondja, csak is a Bibliát tartják. Most idézek. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai, amelyekből oly sok és sokféle van, na ez a sátáni termék. Tehát egyszerűen a teológiát kell tönkretenni, és az emberi értelmet, hiába van Biblia, már nem tud gyógyítani. És azt mondja, hogy itt mondja Ellen White, hogy sokféle van zsinatok, hitvallásai, határozatai, amelyekből oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt egyházakból, külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett sem ellen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr. Nagyon egyszerű tanács, ez nem bonyolult. Mit szól hozzá az Úr? Mit fogadtatok el? Mit vallotok? Milyen nézetetek van? Mit miért hisztek? Mit szól hozzá az Úr? Egy egyszerű kérdés. Sátán, és itt írja le, hogy az ellenségnek sátánnak a munkát, sátán az emberek figyelmét Isten helyett folyvást emberekre igyekszik terelni. Na ez a legújabb kori csapda. Hogy Isten helyett az emberek figyelmét emberekre igyekszik terelni sátán. Mert már van Biblia. Ráveszi őket, hogy a Szentírás kutatása helyett püspököktől, lelkészektől, teológiai professzoroktól kérdezzék meg, hogy mi a kötelességük. Nem tudom, mennyire érzitek ennek a küzdelmét magatokban, hogy ki mondja meg nekem, hogy mi a kötelességem. Az Isten? Vagy egy általam tisztelt teológus vagy ember? Ki mondja meg, hogy mi a kötelessége? e vezetők befolyásolásával pedig úgy irányítja a tömegeket, ahogy neki tetszik. Na itt megint a csapda. Ellen White leírja. Ember tömegeket vezetők által lehet sátánnak befolyásolnia. Miért? Mert hiába van szentírás. Valahogy az emberi agy, mintha nem tudna kapcsolódni hozzá. Pedig van Biblia, nincs üldözve. Sőt, ajánlva van. Azáltal az egyház által is, amelyik a középkorban üldözte leginkább. Most az is ajánlja. Csak mintha az emberi értelem és agy és a lelki ismeret már nem tudna mit kezdeni vele. Amikor Jézus eljött, hogy az élet igéit szólja, az egyszerű emberek boldogan hallgatták. Egyszerű emberek boldogan hallgatták. És sokan, még a papok és a főemberek közül is hittek benne. De a papság feje és a nemzet vezetői tanításait készakarva kifogásolták és elvetették. Tehát ezt a Nagy Küzdelem című könyvből olvastam. Néhány igét hagy olvassak ezzel kapcsolatban, hogy a Biblia ezt hogyan érzékelteti. Mikás könyvéből az 5. fejezet 7. verse így hangzik. Ezt mint proféciát mondja megint úgy, hogy olvassuk úgy, hogy szóljon rólunk. És Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat. Ugye emlékszem, István éppen egy olyan igét idézte, ahol ez a harmat szó, emlékszel, éppen elhangzott, csak az Isten beszédével kapcsolatban, hogy csepegjen beszédem, mint ugye a harmat a zsenge fűre, éppen idézted, és nagyon szép volt. És ez is eszembe jutott akkor, hogy, tehát, és azt mondja, Jákob maradéka, tehát emberekről beszél, kívánom, szóljon rólunk, olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, amely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. Nem emberben bízik, és nem bízik embernek fiaiban. Figyeljétek ma, hogy egy olyan szellemi hatás van a világunkban, mindenhol, hogy bíz az emberekben. Magadban, másokban, vezetőkben, bíz meg bennük, és az emberek iránti bizalmat építi ez a mostani szellemiség. Nem arról van szó, hogy legyünk mindig nagyon bizalmatlanok, de az üdvösségünk forog kockán. Az, hogy mi jön közel hozzánk az Isten szavából, azt ne emberek mondják meg. És olvassuk is, hogy a 118. Zsoltárban olyan különösen, hogy egymásra épül ez a két vers, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Ugye, hogy fokozza, olyan különös, van egy finom humor ebben, vagy egy érzékeltetés, hogy emberben bízol. Nem, emberben nem bízok, csak főemberben. És az emberek mit csinálnak? Választanak. Mit? Vezetőket, embereket, hogy bennük bízzunk meg. Hol? Politikában és vallásban egyaránt. És folytatom. Pál apostol ugye a korintusi levélben kezelt már egy ehhez hasonló problémát, ismeritek jól, mert amikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik meg, én Apollósé, nem testiek vagytok-e? Ki kit szeret? Ki kiben bízik? Ki melyik vezető hangját hallja szívesen, vagy követi, vagy teszi mércének maga elé? Itt érdemes visszalapozni a korintusi levélben, mert itt két helyen is, két fejezettel később Pál ezt kezeli, és azzal folytatja aztán, hogy vajon részekre oszta, különösen, hogy Pál ezt az emberek iránti bizalmat meg megosztottságot, ahogy kezeli, figyeljétek, ebben is szinte van egy gondolkoztató kedélyesség, nem tudom, ez egy szó jó-e ide, de figyeljétek, talán érteni fogjátok. Vajon részekre osztatott-e a Krisztus? Vajon Pál feszítetetté megérettetek? Pál önmagára nézve tesz fel egy ilyen különös kérdés, hogy hát én haltam megérettetek? Hát aki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, hát én nem haltam megérettetek. Mintha ezt mondanád, olyan finom szépséggel fogalmaz, hogy avagy Pál halt én feszítetetté megérettetek? Vagy a Pál nevére kereszteltettetek én meg? Különös ez is. hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek. Hát nem az a cél, hogy minél több keresztség legyen. Pál meg azért ad hálát, hogy hálát adok, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek. Persze, ha vita van, és ha emberekben való bizakodás van, akkor örülök, hogy ebben nem veszek részt. Hát abban nem kell részt venni, nem kell kiszolgálni az embereknek a nem tiszta igényét. Azt nem kell kiszolgálni. Pál azt mondja, hogy hálát adok az Istennek, hogy senkit sem keresztel. Aztán így eszébe jut, hogy emlékeztek a leírás, hogy mondja, hogy jaj, igen, azért itt elmondja, hogy kivéve Krispust és Gájust, hogy valaki azt nem mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Na ez is egy különös mondat. Nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban lévő való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mi gondolkodik itt Pál? Mit mond ezzel, hogy nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen? Mikor hiába való a Krisztus keresztje? Ezt is gondolkodásra kínálom. Mikor hiába való a Krisztus keresztje? Például. Én elmegyek, Uram, megcsinálom. Csináljuk. Uram, mit cselekedjünk, hogy az Isten dolgait, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Csináljunk valamit, testvérek, most már csináljunk valamit. Higgyetek abban, akit ő elküldött. Ez volt Jézus válasza. Gyakorlatiassá kéne tennünk magunkat. És Jézus azt mondja, előbb a lelket kerüljön helyre, akkor lesz jó gyakorlat. És aztán folytatom. Ugye Pál is kezeli, tehát itt már ezt nem boncolgatom tovább. A Jeremiás könyve is azt mondja, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi az erejét. Az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. És Ellen White-tól újra idézek csak egy nagyon rövidet a Nagy Küzdelem című könyv 39. fejezetéből. A kis hitűeket súlyosan fenyegeti az a veszély, hogy belekerülnek a sátáni csalások és a lelki ismeretet elfojtó rendelet szívó hatásába. Tehát lesz szívó hatás. Nem csak nyomás lesz, hanem lesz szívó hatás is. Figyeljetek ezeket a szavakat, a megfogalmazásokat, mert ebben élünk, ebben az időszakban élünk, hogy és ha ekkor ki is állják a próbát a nyomorúság idején, még jobban elcsüggednek és elkeserednek, mert nem szokták meg azt, hogy Istenben bízzanak. Különös ez a szokás. Nem szokták meg, hogy Istenben bízzanak. A 10 szűz példázatára emlékeztek, ahogy a második, az utolsó 4-ből a második. Mire utal ott a példázat későbbi részében Jézus? Hogy az egyik megy a másikhoz, hogy adjatok a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink... Tehát fölismeri, hogy valamit nem tud, de megint csak emberhez megy érte. Emberhez megy érte. Nem szokta meg, hogy az Istenben bízzon. De akik nagyon nem tudnak se Istenbe, se emberben bízni. Ti mit? Nem tudom, itt most megállnék szívesen egy-két válaszra, kíváncsi vagyok. Hogyan éritek el azt az emberekben, hogy először is abban bízzanak, hogy amit ti mondotok, az Úrnak beszéde a ti ajkatokon igazság. Ugye, amikor Illésnek mondta az özvegyasszony, hogy most tudom, hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Tehát egyrészt, amikor mi szeretnénk valamiféle missziót, tehát tényleg olyan őszintén, nem ilyen programszerűen, hanem egyszerűen belülről jön ez a késztetés, mint hogy örök életre buzgó víznek útfeje lesz ő benne. Emberek között forgolódunk, óhatatlanul előjönnek az Istenhez tartozó kérdések. Erről biztosan tudnátok ti is, és örömmel hallgatnánk egymást, hogy egy-egy teljesen természetes hétköznapi mozzanatban hogy jött elő, hogy a másikban egyszer csak megcsillant valami. Ezek az értékes tapasztalatok, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ne bennem bíz, hanem az Isten szavában. Mert én csak ember vagyok, De az Isten a helyén van. És ha minden ember hazudik, én ezt szoktam is mondani, hogy lehet minden ember hazug, én is, meg más is, az Isten akkor is a helyén van. Hogy ezt hogy lehet jól elérni az embereknél? Amikor mi emberek, tévedő emberek, esendő emberek beszélgetünk velük, és mi is csak töredékesen és esetleg torzítva képviseljük az Istent vagy az ő jellemét, de túl akarunk mutatni magunkon, hogy van egy nálamnál jobb Isten. Igen?
Úgyhogy amikor figyelsz a Szentlélekre, annak az embernek olyan belső dolgát jelenti neked, és az átadod neked, hogy tudja, hogy az senki nem tudhatta, és te is csak Isten által tudhatod, és abban a pillanatban megbízik benned, hogy magukodon az alapjánél belőződött.
Igen.
Más módszer nincs, mert emberi módszerekkel ezt elérni, ez csak marketing.
Igen. Igen, csak az emberi lélek olyan finom részletekből tevődik össze, amikor olyan sok leterheltsége, gondja, problémája, aggodalma, kérdése van a mellettünk élőknek, amiket ha, tehát azt érezzük, hogy nincs időnk végighallgatni. Mégis szeretnénk. Tényleg az Isten lelke mutassa meg, hogy kinek mire van ténylegesen szüksége, de jobb, jó megtanítani először is, hogy mi is szokjuk meg, hogy Istenben bízók legyünk, viszont az embereknek, akiknek nincs Isten ismeretük, nem mondhatjuk, hogy bíz az Istenbe, mert ez egy ilyen panel szöveg lesz csak. Egy sablon, amit kimondunk a szánkkal, de semmi tartalom nincsen benne. És nem tudunk Isten iránti bizalmat készíteni egy mondattal, pedig arról beszéltünk. És mégis inkább ellenállást váltunk ki a mondat ellenére. Tehát, hogy Jézus is mondta, hogy valamikor azt mondjuk, hogy igen, bíz az Istenbe. Na, pont ettől nem tudok. Ezt már mások is mondták. Tessék?
Elnézést, lehet, hogy túl földies leszek, nem mondom, hogy az az ember, aki tőlem, amit hal vagy átvesz, elsősorban bennem kell megbízni, utána kell abban megbízni, amit én adok neki. Tehát szerintem ez egy, bár a marketinghez van. Nem tudok sokan egy állat, hogyha bennem megbíznak az emberek. Az a nagy kérdés, hogy hogyan bíznak meg nekem az emberek, vagy miért bíznak meg bennem az emberek? Az pedig a cselekedeteinkből derül ki, vagy az egész dologból, és az nem egy pillanat alatt áll össze.
Miért bíztak meg, nem készültem ezzel, csak a te szabad juttat eszembe, miért bíztak meg a szamaritánus faluba, sikárvároskába, ennek az asszonynak a szavába, amikor eleve azért ment délbe vizet meríteni, mert nem volt jó kapcsolat a falubeliekkel. Nem volt. Hát különben jó lett volna a kapcsolat, együtt megy a többiekkel. Nem volt jó kapcsolata. És amikor Krisztussal tényleg találkozik, olyan fordulatot hoz a lelkében, amit most nem elemzek, olyan fordulatokat épít fel Jézus a lelkében, amikor visszamegy, olyan szavakat mond, ami miatt megbíznak benne. És mit mondanak? Nem a te beszédedért hiszünk immár, hanem mert most mi magunk látjuk, hogy ő a világ üdvözítője, a Krisztus. Na, én erre vágyok. Hogy ne az én beszédemért higgyenek immár, hanem maguk lássák meg az emberek, hogy tényleg ő a világ üdvözítője. Nekem ez jó lesne, mert azt mondja, amit te mondtál, az, és ezután is rád figyelünk, ettől mentsen meg az Isten. Értitek? Mert az emberek azt mondják, hogy tényleg bejött, amit mondtál. Bejött az is, amit mondtál. A profécia magyarázatod is bejött. Ez is, az is, minden pont. Most már tényleg rád hallgatunk. És így éri el az ellenség az, hogy ember emberben bízzon. És a szamaritánusok még többre jutottak, mint sok mai ember, mert kimerték azt mondani, hogy most már nem a te beszédedért hiszünk, de miért hittek az ő beszédért? Mert saját maga leleplezte önmagát, tehát gyakorlatilag kimondta azt, hogy tudom, hogy milyennek ismertek, valóban találtam valakivel, találkoztam valakivel, aki ezt nem tudhatta csak azért, mert ő a világ megváltója. Találtam egy embert. Nem ő a világ megváltója, nem ő a Krisztus. Megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Amit ti tudtok róla, ő meg megmondta ismeretlenül, amit ti tudtok, mert itt élek közöttetek. És pont a hitelességet az adta meg, hogy már nem szépítette saját magát. Megyek még tovább. Egy nagyon különös történetet szeretnék nektek elolvasni. Ugye tudjátok, az advent népnek ki a neves úttörője, aki az első bibliai proféciák felfedezője volt? Miller Vilmos. A Tapasztalatok című könyvből Ellen White írja, hogy figyelmemet ekkor Miller Vilmosra irányították. Mikor? Amikor a csalódás megtörtént. A csalódás után Miller Vilmosról ír egy néhány sort. Nagyon különös. Figyelmemet ekkor Miller Vilmosra irányították. Csak még tőletek is kérdezem, hogy Miller Vilmos bibliai felfedezéséről, ugye azért tudtok, hogy 6 éven át kétszer komolyan átkutatta a Szentírást, 1816-tól 1822-ig, utána 9 év telt el, egészen 1931-ig, ameddig ő csak a lelkében hordta az általa felfedezett bibliai ismereteket. Mert emberi bátorsága nem volt, meg helyzetese volt, hogy ő nem volt prédikátor, addig a prédikátorokkal kötözködött. Mindenkit becsavart a logikus gondolkodásával és ellentmondásba kergette. Most ő mit mondjon? Most testvérek, majd én jövök prédikálni nektek, hiába, hogy eddig nevetségessé tettem, de majd most én jövök prédikálok nektek, mert tényleg felfedezett. Hiteltelen még. De küzd a lelkében, hogy hogy ossza meg, amire az Isten fölkészítette őt, és 9 év úgy telik el gyakorlatilag tétlenül, már igehirdetés szempontjából tétlenül. De az Isten látja a helyzeteket, és ő az igazi szervező. Én mindig ezzel küzdök, hogy nincs kész a lelkünk, de szervezzük a munkát. Fordítva. Legyen kész a lelkünk, és majd Isten szervezi a munkát. Engedjük, hogy az Isten fölkészítsen, mert figyeljétek meg, hogy a példázat, az egyik példázat nagyon elgondolkoztató, mikor az emberek beszámolnak a történet végén, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. Végeztünk, csináltunk, tettünk, profétáltunk, ördögöket üztünk, sok hatalmas dolgot, te nevedben. És azt mondja Jézus, hogy igen, egy dolgot nem engedtetek meg, hogy megtisztítsalak titeket. Bűnnel fertőzött maradtál, és így cselekedted a sok nagy vallásos dolgot. Távozz. Ez megdöbbentő. Ez már bocsánat, a kárhozottak egyik különös vallási csoportja lesz. Akik nagy dolgot cselekedtek Krisztus nevében, egy dolgot nem engedtek meg, a tisztító munkát. A másik meg, ennek a példázatnak az ellentétje, gyertek én atyámnak áldottai, mert éheztem, ennem adtatok. Mikor láttuk? Ennek is hallgattam ennek a példázatnak is egy olyan magyarázat, hogy testvérek, adjunk a szegényeknek enni, látogassunk, amikor tudatosan menjünk, csináljuk meg, hogy ezt majd Jézus megemlíthesse. Ez meg a másik beteg késztetés. Szóval mi olyan okosak vagyunk, hogy mindent tönkre tudunk tenni. Egy dolgot nehezen tudunk megengedni, Istenben bízni, és hogy Krisztus cselekedjen általunk, mert az énemet nem tudom hova rakni. Krisztussal együtt nem tudunk megfeszítetni. Na de visszatérek Miller Vilmosra. Figyelmet ekkor Miller Vilmosra irányították. Ugye most már a felfedezések, a profécia felfedezések, meghívások megvoltak. Hatalmas, több százezer milliós tömegek hallgatták a prédikációkat azok alapján, amiket ő felfedezett. És utána összeomlott a rendszer mikor? Ez a 1944. október 23. Igen. Ugye 1844. október 23-án így összeomlott. És azt mondja, hogy figyelmet ekkor Miller Vilmosra irányították, zavartnak, döbbentnek látszott, és a legkínosabb gondok emésztették népéért. A fájdalmak egészen megtörték. Hát hogy érezte magát, mit gondoltok? Mint egy világméretű hitető. Úgy érezte magát, hogy emberek. Volt egy óriási kincs, amit hirdettünk. És semmi vélet. Úgy nézek ki mindenki előtt, hogy én százezreket elhitettem, és teljesen összeomlott minden. Tehát ilyen keserűség gyötörhette őt. Noha igaz volt a profécia. A fájdalmak egészen megtörték. Az a csapat, amely 1844-ben szerető és egységes volt, elhidegült, és az alédsághoz hasonló állapotba jutott. Különös. Midőn ezt látta, bánat emésztette fel erejét. Nem tudom, ismeritek ezt a bánatot, amikor fölemészti az erőnket? Pláne, ha ilyen témában? Egyéni bánataink vannak, de amikor egy bibliai felismerés nyújtán, hogy a szájukban édes, de a gyomrukban megkeseredik, ezt ő élte meg a legsúlyosabban, Miller Vilmos. A száj édes, gyomorkeserű. Ezt a proféciát neki lehetett a legmélyebben megérteni. Láttam, mondja Ellen White róla, hogy vezető emberek állandóan figyelték, mert attól tartottak, hogy a harmadik angyali üzenetet és Isten parancsolatait elfogadja. Értitek ezt a mondatot? 1844 előtt a harmadik angyal üzenet és az isteni parancsolatok újra felfedezése még nem volt meg. És azt mondja, hogy vezető emberek állandóan figyeltek, különböző egyházak vezető emberei, hogy attól tartottak, hogy a harmadik angyal üzenetet és Isten parancsolatait elfogadja. És amikor már a mennyei világosság felé hajolt, ezek az emberek a legkülönfélébb tervek segítségével szándékától eltérítették. Pedig volt Bibliája? A leghatalmasabb felfedezéseket tette az advent népre nézve? Milleritáknak nevezték az adventistákat? Mi lett Miller Vilmossal? Mi lett volna, hogyha az advent nép Miller követő marad? Mint ahogy mondjuk Luther Márton felfedezi a Bibliának a reformáció idején felfedezhető részeit, és létrejöttek a luteránusok. És azt mondja róluk Krisztus a szárdiszi levélben, hogy halott vagy, az a nevet, hogy érzed, halott vagy, és nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Azt nézd, hogyan vették és hallották, és térj meg. Ne őt kövesd, hanem ahogy ő kutatta a Bibliát, azt a kutatást, na azt vedd elő, úgy vedd elő, ahogy ő vett elő, és többre jutsz. Hát ugye mondja a 119. Zsoltár, emlékszem, mikor én 10 éves voltam, hogy jaj, de örömmel olvastam 10 éves koromban, amikor ott ugye a 100. vers környékén, hogy minden tanítómnál értelmesebbé lettem. Jaj! Egy fiatalt, hogy a hiúságát legyezt egy ilyen biblia vers. Persze nyilván ez is még gyógyítani való, ez ilyen hozzáállás, tehát ez még egy beteg hozzáállás. De úgy olyan különösen hatott rám, amikor először találkoztam, hogy micsoda, minden tanítónál értelmesebbé lettem. Mivel folytatja? Mert ügyelek a te határozataidra. Nem azért, mert okosabb lettem, meg tapasztaltabb. Nem. Mert az Isten határozatára ügyelek. Na akkor. Addig nem. Különben nem. És itt Miller Vilmossal kapcsolatban befejezem a gondolatot. Minden emberi befolyásukat, ugye a vezetők, latba vetették, hogy homályban tartsák, és hogy azoknak az erejét növeljék, akik az igazság ellen küzdöttek. Miller Vilmos végül felemelte szavát a mennyei világosság ellen. Ezt tudtátok? Miller Vilmos felemelte szavát a mennyei világosság ellen. Abban tévedett, hogy nem, és ezt Ellen White írja róla, mint kortársa, csak ugye Ellen White fiatal volt. Ő meg már akkor 50-60 közötti. Abban tévedett, hogy nem fogadta el azt az üzenetet, amely tévedését teljesen megmagyarázta volna, és amely világosságot és dicsőséget árasztott volna a múltra. Értitek ezeket a mondatokat? Mert itt nem írja le, csak hogy bennetek megvan a válasz, hogy mi lett volna a megválaszolandó, amit visszautasított? Nézzetek utána. Kimerült erejét, ez újra felvillanyozta, reményeit beragyogta, és arra indította volna, hogy Istent megdicsőítse. Inkább támaszkodott emberi bölcsességre, mint Istenire. Na itt is. Ő is ennyi felfedezés után az ő lelkét is megkísérti az, amiről ma próbálok szólni. Inkább támaszkodott emberi bölcsességre sem, mint Istenire. De ő, aki az üdvözítőjéért folytatott buzgó munka, és az aggság teljesen megtört, nem oly felelős ezen hibájáért, mint azok, akik tudatosan minden befolyásukat érvényesítették, és őt az igazságtól visszatartották. Ezekre hárul a felelősség. Ezeket terheli a bűn. Ha Miller Vilmos elfogadta volna a harmadik angyal üzenetét, akkor sok olyan dolgot értett volna meg teljesen, amelyek előtte titokzatosak és homályosak maradtak. Vannak előttünk olyan kérdések, amelyek még titokzatosak vagy homályosak? Kitől várjuk a választ? Nagyon különös, amit még itt olvasok, csak hogy hittestvérei oly végtelen szeretettel és ragaszkodással vették körül. Itt figyeljétek ezt. Hittestvérei oly végtelen szeretettel és ragaszkodással vették körül, hogy azt hitte, lehetetlen tőlük elszakadnia. Szíve az igazság felé hajolt, de azután testvéreire tekintett, akik ellene voltak annak. Vajon elszakadhat-e azoktól, akik vele Krisztus eljövetelének hirdetése közben válvetve küzdöttek és fáradoztak? Tudjátok, hogy alig maradt ember a csalódás után. A legnagyobb része a tömegnek szembefordult az üzenettel. És azok, akik szembefordultak a korábban hirdetett üzenettel, már nem figyeltek tovább az isteni szó eligazítására, hanem egy tömeg jelenség jött létre, a csalódás. És ennek a csalódásnak is voltak résztvevői, és a csalódottak nagyon nagy szeretettel vették körül Miller Vilmost. És azt mondja Miller Vilmos, hogy itt olvasom, vajon elszakadhat-e azoktól, akik vele Krisztus eljövetelének hirdetése közben válvetve küzdöttek és fáradoztak? Azt hitte, hogy ezek az emberek semmi esetre sem vezethetik tévútra. Ezt csak idéztem, Ellen White írja. Azt hitte, ezek az emberek semmi esetre sem vezethetik tévútra. És mivel vették őt körül? Végtelen nagy szeretettel és ragaszkodással. És úgy megrázott annak idején, mikor ezt először olvastam, hogy a szeretet és a ragaszkodás a hitetés eszközévé válhat az emberi világunkban. Ez döbbenet. Pedig a szeretet és a ragaszkodás mekkora érték? És válhat a hitetés eszközévé. Mikor a szíve az igazság felé hajol. Óriási küzdelem az ember lelkében. És én ezt szeretném volna csak érzékeltetni veletek, hogy hogyan viszonyulunk mi az Isten beszédéhez. Emberek által vesszük, vagy megkérdezzük, hogy mit szól az Úr. Ige hirdetést hallgatunk, vagy igét olvasunk. Felfedezéseink vannak az igéből, vagy pedig sablonokat vettünk át mások ige hirdetéseiből. Hogy vagyunk összerakva? És kívánom azt, akkor Miller Vilmosról azt olvastuk, hogy fölemelte szavát a harmadik angyal üzenete ellen. Záróidézet, tényleg rövid, úgy szintén a Nagy Küzdelem című könyvből nekünk szól, kívánom, hogy rólunk szóljon. A harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Ugye most egy kicsit más idézet máshonnan, tehát egy más összefüggésből vettem. A harmadik angyal üzenete hangozni fog. Kívánom, hogy általunk. Amikor a legnagyobb erővel kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, befolyásolva azok értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A munkásokat inkább a lélek kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit Isten mond nekik. Babilon bűnei közismerté válnak, hogy milyen félelmetes következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság által kényszeríti ki rendelkezései megtartását, hogy a spiritizmus behatol az egyházba, hogy a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre, ezt mind leleplezik. Tudjátok, milyen országban élünk? Ahol az alaptörvény kimondja, hogy becsülnöd kell más egyházak hagyományait. Szöges ellentétben áll a harmadik angyal üzenetével. Alaptörvény tiltja a harmadik angyal üzenetét. hogy fogjuk hirdetni? Tapintattal, bölcsességgel, alázatos eszközként, Isten lelkétől indítatva, konfliktusba keveredve, mi lesz velünk? És én kívánom azt, hogy legyen a lelkünkben úgy, ahogy a korábbi tanulmányunk is fölépítette a hármas könyv üzenetet, vagy ahogy nem építette föl, de építse föl az Isten lelke, amit esetleg nem építette föl bennünk egy tanulmány esetleg, de az Isten lelke tényleg építse föl, mert üzenetvívők vagyunk. És az üzenet átadandó. Tudjátok, van az az egyszerű, kedves gyerekek, zárásként újra egy egyszerű hétköznapi jelenség. Találkoztatok olyan postással, akinek nincsen postástáskája, és nincs nála semmilyen küldemény? Mit gondolnátok egy ilyen postásról? Van egy postás, de nincs nála semmi küldemény. Csak becsönget mindenhova, és akkor azt mondaná, hogy legyen ön is postás. Becsönget a következő ház, azt mondja, ön is legyen postás. És mit ad át? Milyen üzenetünk van? Semmi. Ne törődjön vele, csak legyen ön is postás, mert a postások fognak üdvözölni. De nincs üzenetünk. Értitek a furcsaságot? Milyen küldeményünk van az Istentől? Van három angyal üzenete. Le tudjuk fordítani az emberek nyelvére, azok nyelvére, akik mellettünk élnek, a legegyszerűbbtől a legtanultabb gondolkodásúig. Át tudjuk, az Isten lelke át tudja fordítani bennünk azt, amit mi az Isten szavából megértünk, és nehogy, hogy az Isten szavát úgy elolvassuk nekik, fordítsuk le az ő nyelvükre, és mutassunk túl magunkon. És legyünk a harmadik angyal üzenetének a jó képviselői, pedig akkor még Miller Vilmos fölemelte szavát ezzel az üzenet ellen. Ebben nem lehetünk az ő követői. Értitek, mit szeretnék üzenni? Az Istennél több van, mint embereknél. Kívánom, hogy találjuk meg, és vegyük el ezt a többet. Amen.